Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Halas Rádió a bizalom hangján szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód magazin mai adásában. Egy nagyon különleges riportra számíthatnak ma a hallgatók. Köszöntöm mindjárt szeretettel Barna Gábort, a Javas Természetgyógyász Egyesület jóga tanszék vezetőjét. Szervusz Gábor!
Szia Ágnes, köszöntöm a hallgatókat!
Egy különleges környezetben vagyunk, én magam is részvevője vagyok egy jogatábornak, melyet Gábor szervez Izsák közelében. Gondolom hallják a hallgatók, hogy a háttérben tücskök ciripelnek, és csendesen szemerkél az eső. Egy csodálatos tábort vezetsz itt már évek óta. De kezdjük az elején, hogy lesz valakiből javas jóga tanszék vezető?
Ez nagyon egyszerűnek tűnik, főleg így kívülről, de tulajdonképpen tényleg azt lehet mondani, hogy ennek születtem. Lehetne ilyen egyszerűen is fogalmazni, de végül is az élet fölkészített erre teljes mértékben, és ha az ember figyeli ezeket a megfelelő jeleket, életúton ezeket a váltásokat, akkor abszolút van lehetősége az, hogy a fölkínált lehetőséggel élve oda keveredjen. Hát ha idő sorrendiségében nézzük, akkor kezdhetjük onnan, hogy sportolóként kezdtem a pályafutásomat, atletizáltam, és olyan szerencsés közegbe meg helyzetbe kerültem, ahol az edzőmnek volt egy tökéletesre törekvése. Tehát inkább a tökéletesség volt a hangsúly, és nem a teljesítménycentrikus volt meg elvárások. Tehát, hogy már ott a mozgáson, a légzésen és az összeszedettségen volt meg a mentális fölkészülésen a versenyekre, ezen volt a hangsúly elsősorban, és az, hogy az ember most éppen megnyerte, vagy nem nyerte, vagy hogy, vagy mint, az szinte csak egy részletkérdés volt az egészben, de tulajdonképpen nagyon szerencsés mestereim voltak, mert mondhatom, hogy ez mesterem volt, többek között azért, mert hogy a jóga gyakorlatokkal mondhatom, hogy ott ismerkedtem meg, bár akkor nem úgy hívtuk, mert a stretching nyújtó gyakorlatokat hívjuk, amit lehet tudni, hogy a jógából vett át a nagy százalékát. Nyilván megtapasztalt az emberednek a testhelyzeteknek a jótékony hatását, és hát akkor nyilván ott az ember életébe különböző kis kanyarok kerültek bele, mindezek mellett, hogy ott asztrológiát tanítottak velem, mert hogy az a edzőm az közben asztrológiát tanított, úgy mellesleg.
Ez középiskola?
Ez középiskola van, tehát az ilyen 16-17 évesen ez teljesen természetes volt, hogy a kós, a bika, meg az ikrek mit csinál, és hogy hogy van, mint vannak ezek a folyamatok, tehát az ugye magától érthetődő volt számomra.
Azért ez nem egy gyakori dolog.
Igen, ezen sokan csodálkoztak, tehát hogy rákérdeznek, hogy hány év, és akkor mondok egy évszámot, és akkor hogy vannak ezek a számok. Hát ez így tud kijönni, hogy én tényleg nem mondhatom, hogy 10 éves korom óta tulajdonképpen ezzel foglalkozom, tehát erre készülök.
Itt a táborban is van egy 14 éves fiatalember, aki talán az egyik legügyesebb a jóga gyakorlatokban. Úgy látszik, hogy mindig vannak ilyen különleges emberek, bár ma egy kicsit népszerű is a jóga. Mit jelent az, hogy a Javas Gyógyász Egyesületben te javas jógát tanítasz a tanszéken?
Picit kijavíthatlak, hogy ez a Göncöl Szabad Egyetem, tehát ugyanarról beszélünk, tehát a javas gyógyászoknak is mondhatjuk magunkat, és a Javas Gyógyász Egyesület támogatásával működik ez a hely is, de maga személyileg ugyanazok az emberekről van szó, ugyanazok alakítják. Hát maga az, hogy javas, ennek is egy nagyon jó kis magyaros szó, és nagyon jó meg lehet fogalmazni. Nyilván a köztudatban leginkább a javas asszonyok az elképzelése működik, de maga, mint a javas, az egy nagyon jó kis szó. Egyrészt benne van az a gyökben, hogy jó, meg az is, hogy a valaminek a java, valaminek a lényege, valaminek a javát, a jobbulását, a javulására törekedni, illetve maga az a módszer is magában foglalja, hogy ez nem erőltetve van, nem megmondva van, nem elővezetve van, hanem javasolva van.
Tehát akkor rábíztok egy csomó mindent esetleg a páciensre.
Hát gyógyászatilag is mindenféleképpen ez vezérel minket, mert nem lehet szerintem sem kívülről meggyógyítani valakit, hanem ő maga tudja meggyógyítani magát, csak erre rá kéne vezetni, hogy mi az az út.
A Göncöl Szellemtudományi Szabad Egyetem mikor indult?
Ez a 90-es éveknek a végén indult, tehát akkor már elindult egy tanfolyam, és hát nyilván ez kiforrotta magát egy a 2000-es évek elejére, hogy külön kialakultak tanszékek. Azon belül van ez a jóga élettan tanszék, igazából itt képezzük magát a gyógyászat, öngyógyászokat is lehet mondani azt. Öngyógyászokat elsősorban, tehát önmaguknak az életét tudják igázni, irányítani, vezetni. A másik tanszék az asztrológia tanszék. Itt nyilván az idő áramlása, és hát maga az asztrológia, mint az idő folyamatát, azt tudják kezelni ezáltal.
Egy ilyen fantasztikus dologhoz, hogy valaki elindít egy egyetemet, egy csapat kell, aki közösen gondolkodik.
Ez egy érdekes folyamat, ez is nyilván kell hozzá egy olyan egyéniség, vagy egy olyan ember, aki ezt nagyon jól össze tudja foglalni, és összefogja, és hát ez a Mirálysz Laci mindenféleképpen, őt tudnánk így megnevezni ilyen vezető személyiségként, de ő tényleg úgy áll a dolgokhoz, mint ahogy itt ez az izsáki helyszín is egy ilyen elvonuló helyszín volt, és ez szintén az ő révén keveredtünk ide, hogy ő egy ilyen szellemi utat vágott ki, ő tudta összefoglalni, és ő tudta átvezetni a jóga irodalomnak azt a tradicionális gyakorlatait a európai nyelvezetre, meg itt a magyar éghajlatra, meg azért tud ez egyáltalán itt a magyar nyelven is, meg magyar éghajlati körülmények és élettani működések között is működni. Tehát, hogy ő neki köszönhető.
Ezt a témát fogjuk folytatni, egy kicsit belecsapunk abba, hogy mit is jelent ez a hagyomány, mennyire táplálkozik ez magyar gyökere, és honnan táplálkozik. Mégis legfőképp mit jelent, maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód magazin mai adásában. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Folytatjuk a beszélgetést Barna Gáborral, aki jóga oktató. Arról beszélgettünk, hogy a magyar hagyományokból táplálkozik többek között ez az irányvonal, amelyet közel 20 éve kezdtek itt Magyarországon. Mit jelent ez, Gábor?
Az, hogy a hagyományokból táplálkozunk, nem csak a magyar hagyomány, hát nyilván a magyar hagyományt is felöleljük, hisz ha megkeressük a gyökereinket a magyar hagyományoknak, és nem csak itt az elmúlt 1000 évre gondolok, hanem inkább az előttiekre, akkor nem találunk semmit. Nem találunk semmi olyan leírást, vagy konkrét adatot, ami ehhez köthetnénk, viszont van egy dolog, ami meg mint kincsként megkaptunk, az pedig az anyanyelvünk. És ezen keresztül lehet ebbe behatolni, és kutatni, és keresni, illetve egyéb más hagyományokkal úgymond ilyen vérfrissíteni, és felkeresni, mert nagyon azonos gyököket és összecsengéseket láthatunk, a különböző hagyományokat keresünk. Nyilván leginkább a gyógyászaton, azon belül az indiai gyógyászat, az úgynevezett ajurvéda, azaz az élettan vonalain kutakodtam, ahol ugyanezt a jelleget és ugyanazt a hozzáállást lehet megtapasztalni, akár mint a magyar népnyelvbe, és hát leginkább itt a mesékbe kell gondolkozni, ahol láthatjuk, hogy van a mindenki ismeri, hiszen ezokon a meséken nőttünk fel, ez van beleoltva a magyar gondolkodásba, hogy van a háromfejű sárkány, meg a hétfejű sárkány, tehát hogy az a háromfejű sárkány, mint a szél, tűz, víz, ez a három energia, ami elszabadul, és ezt valami módon a hősnek kell fékezni, és igába kell hajtani, hogy egyensúly keletkezzen.
A szimbólumok hogyan beszélnek nekünk? Analógiákat is szoktunk emlegetni. Mit jelentenek ezek?
Az analógiákat keressük, mondhatjuk magyarul úgy, hogy megfelelések. Tehát, hogy ugyanazok a dolgok, csak más formában, más alakban mutatkoznak meg. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy egy kis háromszög, meg egy nagy háromszög, hogyha azonos szögek vannak, zárják be, akkor azok hasonlók. Itt ugyanolyan analógiákat lehet felfedezni önmagunkon belül is. Tehát mondjuk, hogyha egy torokcsakrára gondolunk, ugye azt tudjuk, hogy a torkunknál időzik, és hogy a pajzsmiriggyel van összefüggésbe, és ez a pajzsmirigy az működteti a belső folyamatoknak, mondhatnánk, hogy a tüzét. Tehát vagy intenzívé teszi a belső működést, aktivizálja, fölfokozza, gyorsítja az emésztést, a belső működéseket, illetve lassítja.
És akkor, ha jól értem, akkor ehhez kapcsolódnak jóga gyakorlatok is, amelyek ezt kezelik, indítják. Például mi az az egyszerű gyakorlat esetleg, amit tudsz már is javasolni?
Hát ez a gyertya testhelyzet kapcsolódik. Itt a javasban van egy olyan hajlamunk, hogy magyarul beszélünk, tehát nem ezeknek a szanszkrit megfelelőjét alkalmazzuk, mert hogy általában magyar emberek jönnek el jogázni, és ez így egyszerű és érthető megfogalmazással, ez a gyertya testhelyzet, ez pont arra a torok területére hat, mintha megfigyeljük a belső folyamatot, hogy amikor az áll lefeszül a torok területére, akkor ezt a pajzsmirigyből kimonnyomja, a nedve nedveket, mint egy szivacsból, és aztán friss nedvekkel telítődik. Tehát rendezi, erősíti ezt az erőközpontot. Tehát, hogy ez szimbólumokat azon nyomban testileg meg lehet élni. És maga, ahogy egy testhelyzet is beszél egy szimbólum szinten, hisz abba a gyertya helyzetben ég felé áll a talpunk, mintha az égbe járnánk, és közben pedig az állat lefeszítjük, mintha a dacosan és keményen kitartanánk, hiszen ez ellenálló képességünket is javítja ez a testhelyzet. Tehát, hogyha csak így kiemelünk egy testhelyzetet a pár közül.
Egy kicsit visszatérve az iskolára, illetve az egyetemre. Ugye itt a táborban 15-6 fő van. Hány tábort tartotok egy évben, és a tanszéken hány évfolyam van? Mi a létszáma?
A táborokat itt 3 turnusban mondanám vezetjük. Az élettan oldaláról tartunk egy tábort, ami maga az élettan tanfolyamokon részt vetteknek tart. Van egy tábor, amiben most is időzünk, ez a jóga tábor. Itt nyilván kezdőbbek is nyugodtan jöhetnek, mert nem egy olyan gyakorlatokkal feszítjük a húrt, hanem inkább az időben. Tehát az, hogy ezt oda tudjuk illeszteni a napkeltére azt a gyakorlatot, és akkor tudjuk az életnek a ritmusát, meg a napnak a ritmusát is fölvenni, hogy ez aztán az életében is meg tudjon nyilvánulni. Tehát, hogy egy teljesen ilyen praktikus oldalról megragadva, nyilván ugyanígy ezt tapasztalhatod a táplálkozásnál is. Meg.
Igen, kicsit nehéz is megszokni, de rajta vagyunk a szeren.
Hát kell hagyni 3 napot, mire megszokja a szervezet, és ez utána már szokássá válik. De.
Hát reméljük a tábor végére ez ki fog alakulni, és otthon is fogjuk tudni ezt űzni. Hallgatóink, maradjanak velünk, egy kis zene után folytatjuk a témát, egy kicsit arról fogunk beszélni, hogy az egyetemre hogyan lehet jelentkezni.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Halas Rádió bizalom hangján köszöntjük hallgatóinkat a 153 Lélekmód magazin mai adásában, és tovább beszélgetünk Barna Gáborral, a Göncöl Szellemtudományi Szabad Egyetem joga és élettan tanszék vezetőjével. Oktatás és iskola. Milyen rendszerben működtök? Hogy lehet jelentkezni? Hogy néz ki egy év?
A joga élettanon az a menetrendünk, hogy fél évekre vagyunk összerendezve, mint ilyen egyetemi szemesztereknél. Fél éven, tehát van 12 előadás heti rendszerességgel, tehát ugye az azt jelenti, hogy 12 héten keresztül ősszel, illetve tavasszal elindítunk egy-egy kurzust, és akkor ez érvényes egy évre. Pesten is tartunk ilyen joga kurzust, ami annyiból áll, hogy van egy másfél órányi gyakorlat, akkor egy rövid teaszünet, és utána jön még egy 40 perces elmélet, tehát általában ez a menetrendünk. Utolsó 40 percben van az elméleti rész. A teaszünet az meg azért hasznos, hogy az ember picit föl tudjon oldódni, mert azért lehet tudni, hogy ha ember el tud mélyülni rendesen egy gyakorlatban, akkor onnan még visszajön, meg picit rendezi a sorait, stb. Tehát nem ilyen hirtelen váltás az egész, illetve maga az oktatásba bele van szőve ez a teaoktatás. Tehát gyógynövényeket fogyasztunk ilyenkor, tehát a különböző forralt italokat, illetve áztatmányokat fogyasztunk, ami alatt minden alkalommal egy növényt megismerünk, ugye a herbárium könyv alapján ott végigvesszük, hogy vajon az milyen energiát mozdít meg, mire használható, és hogy azt ajánljuk is, hogy egy hétig fogyasszák azt az egy növényt, és akkor az nem felejti el, mert hogyha leírja, hogy a cickafark erre jó, és ezt csinálja, de nem lesz belőle tapasztalati élmény, akkor az egyik oldalon be, a másikon ki.
Rögtön ott is vagyunk, ami engem borzasztóan érdekel, és szerintem sokakat. Nagy dilemma az oktatásban, hogy egy kicsit váltás van, és hogy igyekeznek, és egyre inkább rájövünk, hogy csak amit megtapasztalunk. Ugye egy jogát nehéz tapasztalás nélkül tanítani, tehát akkor hogy működik nálatok az arány? Hogyan igyekeztek megtanítani azt, amit át szeretnétek adni?
Hát elsősorban nyilván itt a gyakorlaton van a hangsúly. Az elmélet az meg azért szükséges hozzá, hogy ezt a tényleg nem bonyolult a rendszer, de azért elég kiadós mennyiségű információkat, tehát tényleg a pulzus diagnosztikán keresztül a talpreflexológián, ezt mind átöleljük, nyilván nem abban a mélységben, de maga az, hogy a javát, a lényegét azt el tudják sajátítani, és amihez érez utána affinitást, abban el tudjon mélyülni, tehát onnantól kezdve ez szabad utat mutat, és legalább legyen egy rálátása, tehát hogy nem kell hozzá semmi különösebb extra képesség, de mivel mindenkinek van egy sajátos, egyedi hajlama, ezt segítsük ezt kibontakoztatni. Ezért hasznos az, hogy sokrétű a maga a megismerés, illetve hát maga a diagnosztikai módszereket is tanítunk, tehát külön az arcdiagnózistól kezdve a testnedveknek a diagnózisa, alkati működés, érzések, szem, nyelv, fül, stb. Tehát, hogy ezeket mind-mind végigveszük, ami kézzel fogható és belátható, és ez az élettani folyamatoknak a feltárásában nagyon fontos, mert mint beszéltük a előző blogban, hogy a különböző testhelyzetek különböző energiákat mozdítanak meg, és hogyha nem tudjuk, hogy mit csinálunk, az nem jó. És ha már észleli, akkor tudja kezelni. Tehát amíg olyan folyamatot próbálunk irányítani, amit nem is tudja, hogy miről van szó, addig nagyon nehéz.
Említetted itt a szemlélődést, mesélj nekünk erről.
Ez a szemlélődés, ez minden gyakorlatunkat átszövi. Az életben, hát nyilván ott abban tud ez segíteni, hogy szakítson ki egy időt. Maga a gondolkodás folyamata, mint egy lendkerék még pörög, de ha meghagyjuk ezt az időt, és itt tényleg nem nagy időről van szó, tehát maximum először egy 5-10 perccel elég ezt kiszakítani, ezt a kis időt, ez az idő elégséges ahhoz, hogy ez picit lecsendesedjen ez a gondolat folyamat, illetve mivel, hogy minden ember a saját gondolat áramlásában van benne, ezért neki az nagy változás az is, hogyha megszűnnek ezek a külső ingerek. Tehát, hogy ez is tényleg, mint egy lendkerék egyre lassabban lelassul, és megjelenik az a nyugalom, amit mondhatnánk az, hogy rá tud nézni, és megjelenik az a tiszta értelem, amikor látja, hogy jaj, de hát én kapkodok, és észreveszi önmagát, és ez a ráeszmélés, ez már elvezeti ahhoz, hogy jaj, hát, hogy ne kapkodjak. Vagy ha azt veszi észre magán, hogy én indulatos vagyok, onnantól kezdve rá tud látni. Először ezt érdemes úgy gyakorolni, hogy az ember tényleg kiszakít egy teret és egy időt magának. Ha ez már bejáró, onnantól kezdve bármikor ki tudja magát szakítani ebből a folyamatból. Tehát megvan az a képessége, hogy rá tudjon nézni az érzelmeire, gondolataira, szándékaira, vágyaira. És onnantól kezdve elindul az a folyamat, hogy egyre inkább figyeli és kontrollálja magát, mert azt érzékeli, hogyha valakivel valami módon bánik, ugyanazt kapja vissza. Tehát, hogy ez egy olyan alapvető törvény, mondhatnánk karma törvényének, ami így működik.
Tehát egy kicsit lépjünk ki, és akkor nézzünk rá önmagunkra és a helyzeteinkre. Hamarosan folytatjuk ezt a témát, zene után maradjanak velünk. Azt gondolom, ez egy érdekes kaland.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat a 153 Lélekmód magazin mai adásában. Folytatjuk a beszélgetést Barna Gáborral itt a Jóga táborban, Izsák mellett egy gyönyörű tanyán, tücskök, ciripelések között. Hány diák szokott jelentkezni hozzátok?
Nálunk szabadabb azért a jelentkezésnek az ideje, hogy ez szabad egyetem, és ez van, hogy szeptemberben úgy jut eszébe valaki, hogy én most a jógára szánna 3 évet, mert körülbelül ennyi év, ami a tapasztalataink szerint beívódik a rendszerébe, és ennyi idő alatt ki tud alakulni egy olyan rendszer, meg föl tudja venni azt az életritmust, azokat az alapvető, mondhatjuk úgy, hogy tudást, amivel tudja ezt működtetni. Körülbelül egy olyan 10-12 fővel szokott elindulni egy év folyam, nyilván a megfelelő lemorzsolódások alapján, de nagyjából ezek a végzőseink is, ennyi a létszámuk.
Egy kicsit beszélgessünk arról, hogy a jóga, ugye, amit te tanítasz, hogy vezeti a helyes irányba? Mi a fő cél?
A fő cél elsősorban, mint ahogy a jóga szót is, hogy magyarosítjuk, hogy igázzuk a folyamatokat. Tehát az, hogy kézbe tudjuk venni azokat, és amíg nem tudjuk őket mondjuk megnevesíteni, nem tudjuk megfogalmazni, hogy mi is az, amit akarunk igázni, addig elég nagy bajban vagyunk. Tehát hiába végzünk testhelyzeteket, ha nem tudjuk, mit csinálnak azok. Tehát valami módon kell egy nagyon erős önkontroll, egy önfigyelés. Ezt leginkább ugye gyakorlatok alapján a légzés figyeléssel, tehát a lélegzet, a lélek áramlásával összefüggésbe szoktuk rávezetni a hallgatókat, és hát ez nem egy olyan dolog, amit meg lehet unni, vagy azt mondja az ember, hogy jó, én már figyeltem, ezt már végleg tudom, hanem ez egy állandóan újrakezdhető folyamat, hogy is áramlik bennem a lélek, vajon van-e bennem lélek jelenlét, ahogy mondanánk magyarul. Ez egy nagyon jó pofa dolog, hogy amint figyeli az ember a lélegzetét, mindjárt másképp akarja venni a lélegzetet. Tehát, hogy úgy figyelni, hogy ez természetes legyen, mert amint megváltozik a lélegzet, megváltozik a hozzá kapcsolódó lélekállapot, vagy tudatállapot, vagy a gondolatoknak a folyamata megváltozik.
Az egészség irányába is hat nyilván, ezt azt gondolom, ma már nagyon sokan tudják, és éppen ezért népszerű is azt gondolom ma a jóga. De ugye itt nem csak sportágról van szó, hanem azt mondtad, hogy igázásról. Miért van szüksége ma, és mi az a legfőbb terület, amiben azt látod, hogy plusz tud nyújtani az életben, ha valaki ezt műveli?
Igazából az a sajátosság, amit hogy a saját életemben is azt tapasztaltam, hogy valahol ez a lusta embereknek a sportja, tehát hogy minimális mozgással el lehet érni a maximális eredményt. És az a másik, hogyha már az ember tényleg nem tudja azokat a testhelyzeteket megtenni, amiket úgy lát innen, onnan, amonnan, hogy lótuszülés így, meg lótuszülés úgy, meg így lebegni, de attól függetlenül azok az energiák, amik mozgatnak bennünket és a világunkat, azt ugyanúgy tudja igázni egy egyszerűbb testhelyzettel, vagy egy sokkal könnyebb megközelítésből. Tehát magát az egész életét fogja irányítani. És ez nyilván kimerülhet egy testhelyzetben is, de leginkább ez a tudatosság által fog ez működni benne. Tehát így tudja áthatni magát a testét és az életét. Tehát, hogyha valaki meg tud tenni egy előrehajlást, akkor megjelenik benne ugyanúgy az alázat, és azt ugyanúgy ki tudja teljesíteni azt az előrehajlást, azt az odaadást, azt a mélységes meghajlást akár.
Tehát, hogy uralni tudja a saját életét, hogy a céljait, tehát, hogy például, hogyha belevágja a fejszét egy pályának az elsajátítása, ugye abban is sok alázatra van szükség. Hiányzik ez ma belőlünk?
Hát nem feltétlenül csak az alázat, hanem maga az elszántság, meg az a következetesség, amivel vezetjük. Tehát ebbe van igazából a legnagyobb hiányunk, hogyha ezt meg lehetne így nevezni. Mert az, hogy valaki ugye az internet világában valamire rákattint, és rögtön megnyílik, és rögtön adják, na ez nem az a világ. Tehát, hogy itt tényleg el kell szánni az embernek, mert mindenfelé nagyon szívesen nézelődünk, de befelé arra sosem. Pedig igazából ugyanannyi van bent, mint kint. És akkor lenne egyensúlyban a világunk.
Hogyan tudunk igazából befelé tekinteni? És mit eredményezhet az, ha igazából befelé tekintünk?
Igen, egy jó kérdés, özeneid vannak, és ezekre minden lehet jól gondolkozni, és ez teljesen jogos, hogy maga a befelé figyelésnél nem is az a lényeg, hogy csak befelé figyeljünk. Tehát ezt nem kell elvárni, hogy befelé figyelek, és akkor nem hallom a tücsköt. Nem. Halljuk a tücsköt is, meg halljuk a gondolatot is, meg tapasztaljuk az érzetet is. Tehát, hogy ez egyszerre van. Nincs külön, hogy ilyen, meg külön olyan, hanem ezek egyszerre zajló folyamatokat, amiket kézbe kell venni. Tehát, hogy kell mondani, hogy igen, hallom a tücsköt, és igen, hallom a gondolataimat is. És ennek az lesz a következménye, hogy ha az ember gondol egy putácskát, nem túl illő dolgot, azt észreveszi, és azt mondja, hogy hát ezt nem kéne tovább gondolni. Nem kéne tovább feszíteni a félelmet, vagy az aggodalmat, vagy a bármi dolgot, ami éppen kibillent abból az állapotból, és megállítja, elvágja az ember, mint egy ollóval azt a fonalat, és az nem kergeti bele magába olyan létállapotba, ami aztán később megbetegíti a testet, meg mindenféle gondot csinál.
Ezen a területen fogunk tovább időzni. Hallgatóink, maradjanak velünk, zene után visszatérünk, és egy kicsit erről fogunk beszélgetni, hogy milyen csodálatos utakra juthatunk el, hogyha ezt a bizonyos igázást gyakoroljuk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat itt a Halas Rádióban, a 153 lélekmód magazinban. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem továbbra is Barna Gábor, és továbbra is a jóga táborban vagyunk, és a tücskök még továbbra is ciripelnek. Nagyon érdekes területekre jutottunk az előbb. Mit is jelent az, hogy ha befelé figyelünk, esetleg észreveszünk, hogy milyen rossz félelmek vannak jelen az életünkben, és esetleg el tudjuk őket engedni, vagy megállítani. Milyen más pozitív hozadéka van esetleg? Én azt látom, hogy ma hihetetlenül sokan keresik az útjukat, akár a fiatalok, akár a felnőttek, akár társkapcsolatokban, akár munkában. Mesélj nekünk erről, ebben segít ez az út.
Az önismeret ebben, ez az egésznek a gyökere, és ahogy említettél az előző blogban a asztrológia szakról, hogy az is ugyanerre van kihegyezve igazából, tehát nem asztrológusokat képez, aki megmondja, hogy már pedig merre van a tuti, hanem az önismeret felé vezet el, mert az önismeretnek az a lényeg, és azt csak az önfigyelésen keresztül tudjuk meg, tehát onnan kapunk első kézből róla információt, hogy kik is vagyunk. Tehát ezt a kérdést, amit általában minden rendes tinédzser föltesz magában, és elkezdi feszegetni, hogyan lehet ennek a kérdésnek a végére jutni? Mert ezt nem fogja megmondani nekünk senki. Illetve aki ezt megmondja, az biztos, hogy nem az.
Legalábbis nem biztos, hogy jól látja.
Hát igen, és akkor innentől lehet a gondolatfonalat fölvenni, hogyha nem tudjuk, hogy kik vagyunk, akkor honnan tudjuk, hogy mire vagyunk alkalmasak? És onnantól kezdve, hogy tudjuk, hogy ki vagyunk, onnantól kezdve megnyílik az, hogy ki lehet nekünk a társunk, vagy mi lehet nekünk az eredetünk, meg mi lehet nekünk a célunk, vagy az utunk. Tehát az onnan indul el, hogy ki vagyunk. Tehát, hogyha van egy kalapácsunk, akkor ne akarjunk vele csavarozni, mert arra nem alkalmas. Vegyük észre, hogy mi kalapácsok vagyunk. Nyilván itt az élettan oldalon, itt a jóga területén, itt három energiával foglalkozunk, ezt a háromfejű sárkányt igázzuk, a szelet, a tüzet, a vizet, tehát hogy ebbe magára ismerhet az ember a különböző három alkatnak a sajátosságából, tehát a vizes, aki lusta, aki szeret enni, a tüzes, aki meg mindig haragos, és mindig jobban tudja, és csinálja a dolgokat, illetve a szeles, aki meg bizonytalan, illetve fél is közben. Tehát ezekre meg megvannak ezek a leírása, meg a konkrét működési elvő, hogy éppen melyik sárkány van éppen túlsúlyban, és akkor azt kell leigázni, azt kell elsősorban megfékezni ahhoz, hogy felismerjük önmagunkat. Tehát, hogyha miután fölismertük, utána megvan a konkrét dolgunk, hogy mit csináljunk.
Az ember sorsfordulókban van, vagy érzi, hogy nem jó az a hely, ahol van. Hogyan lehet megtalálni a helyes irányt? Tegyük fel, hogy ismeri a saját útját, mégis elkavarodott az élet erdejében.
Ha picit a hétköznapi tudatosságunkat elcsendesítjük, tehát azt a pörgő gondolatot, aki bevásárol, meg ide megy, meg oda megy, meg ügyet intéz, tehát azt picit kikapcsolva figyelünk arra a belsőbb hangra. Ebbe az állapotba időzve, tehát egy picit elcsendesítve, kimetszve az idő áramlásából egy szakaszt, és elcsendesítve a személyiségnek a zúgását, megmutatkoznak azok a jelek ennek a belső hangnak, tehát hogy az onnantól kezdve adja majd, és megmutatkoznak azok a dolgok, mert hogy nem jön elénk a jóság, a kész megoldás, azért kell azért tenni, lépni, és ez a lépés, ez befelé van.
Engem tovább érdekel ez a dolog. Tegyük fel, hogy valaki ezt műveli, és elcsendesedik, hagy teret, és hagy helyet, hogy megszülessenek a válaszok. De nyilván nem feltétlenül ebben a meditatív állapotban jön rá. Hogy zajlik ez tovább? Beszéltél itt jelekről.
Maga ez az állapot, amire azt mondom, hogy picit ilyen meditatív állapot, és ez tényleg lehet egy félálom, egy révülés, hogy picit elbambult. Tehát, hogy ezek mind az az állapot, amikor az a belső motor az picit lecsendesedik, és megjelenik egy ilyen finomabb hangulat. Ez a legalkalmasabb a jeleknek az észlelésére, és azt mondani, hogy ez tényleg az. Igazából nem történik más, csak önmagára ismer külső jelekben. És az már mutatja, hogy mire való, mik a helyzetek, mik a jelek pillanatnyi helyzetre, illetve amikor már elkezdett egy-két lépést megtenni a célja felé, akkor az a cél is el fog kezdeni lépegetni felé. Tehát megnyílnak a lehetőségek is ugyanúgy a világban. De hát ahhoz mondom, ezt az egy-két lépést befelé meg kell tenni, enélkül sajnos nincsen.
Én azt gondolom, hogy ezek csodálatos utak, és csodálatosan izgalmas ez az egész. Bízunk benne, hogy a hallgatók kedvet kaptak ahhoz, hogy egy kicsit elidőzzenek, nem kívül, hanem belül a világukban, és éppen aktuális, fontos kérdéseikre a választ belső vallunktól megkaphatjuk a külső jeleken keresztül. Köszönöm szépen, Gábor, ezt a riportot, és kívánok nagyon jó tábort.
Köszönöm szépen a jó kívánságokat, viszont kívánok, és minden jót a hallgatóknak, boldogságot.